Nagyon melegen köszöntök mindenkit ennek a könyvnek a mutatóján, de szerintem azért jöttek el, mert ezt tudják, hogy ezt most ugrom is. Én Mesterhez Miklós vagyok. A volt Lukács Arrhenium, volt munkatársa, a Gyüttyeső. Ez egy kicsit kísérteties lép, de nem fogom, ígérem, a láncaimat csörgetni. És mint a meghívóból tudják, én vagyok ennek a körbemutatónak a házigazdája. Nem voltam a legjobb választás, de megkérdeztem, hogy melyek a házigazda kötelességei, és pár dolgot meg is éreztem a válaszból. Az egyik, amire biztos emlékszem, az az, hogy nekem illik az utoljára abba hagytam az evést. Mert kényelmetlen helyzetben hoztam azt a vendéget, aki még éhen maradt volna. De azt hiszem, az a kötelesség most tártalan. Arra is emlékszem, mi kötelességem bemutatni azokat, akik beszélni fognak. Bognár Zsuzsát. Elnézést, hogyha a bemutatást elszúrom, szóval akkor korrigáljanak. Aki a Pázmány Germanisztika Tanszékének a vezetője, a Eszterű Hojtolmi Irodalomkritikai Orgánodolmi. Először egy nagyobb dolgozatot, most pedig az eszélőn, mint most valami fajról nem fordítom rá a civil, de körülbelül ez, Bécsben fog megjelenni. Elelemes nem mutatom be, mert amit egy bemutatásban mondani, szóval aki nem tudja, amit ezt a pár mondatot róla, amikor a bemutatásban nem mondani lehet, azon olyan bajok vannak, amelyeket most rövidítólag én nem tudok segíteni, és az asztal túloldalán pedig fog az összor Antonia Opicul, ennek a kötetnek. Főképp ő a fordítója, más fordítások is vannak benne, és egyébként a Lipcsei Egyetem professzora, emeritus professzora, és a világ minden táján üzött germanisztikát, Algérban is, Macedóniában is, és még sokkal egzotikusabb helyeken is, például a Pázmányon. És nem sorolom föl, mi mindent írt, sok mindent Lukácsról, többet között a Teolipesz Romanszról, és a Werner Jungnak, ha jól látom, egy politika elméleti, Lukács politika elméleti dolgairól szerkesztett írt kötete. Egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy Frau Opitz Budapesten született, és az eltérő lett germanista, de így 50 éve Németországban él, és következtében a szakmai anyanyelve az a német. Tehát eredetileg úgy gondoltuk, hogy az előadását németül tartsa meg. Ha ez nagy ellenállásra ütközik, akkor magyarul is meg tudja tartani, szívesen megtartja. És a kérdésekre természetesen magyarul válaszol. És azt hiszem, kötelességem még ezen kívül mondani, kicsit rosszul jegyeztem meg, hogy melyik egy házigazda kötelezettségei, de az, hogy bemutassam kötetet, és azt a kérdést választottam vezérkonom hozzá, hogy miért kell nekünk kötetet? Ha egy fiatal magyar írót felfedezik Németországban, megjelenik, az Oka Fesztiválra. Ha egy magyar írót, aki Magyarországon elkerül a dicsőség, Németországban felfedeznek, és éppen ennyiben világhírű lesz. Buli. De az, hogy Lukács megjelenik németül, ez azt gondolná az ember madártáblából, hogy festéc, hogy magától érthető. Ami nem egészen így van, és hogy miért kell örülnünk, az legyen az előtartandó hosszabb exkluziónak, persze szerintem megmarad a másfél órás előadás keretei között. Ezt mondjam, szeretném azt a címet adni, hogy a Luchterán-féle Georg Lukács felke tündöklés és bukása. A tündöklésről. Fantasztikus társaság volt, amelyik belekezdett ebbe a kiadványsorozatba, amelynek az ötlete valahol a Luchterhand szociológiai sorozatának a szerkesztői körében születhetett meg, legalábbis ez volt a bűn egyik fészke, amely szociológiai sorozat valóban fantasztikus volt. Noha Luchterhand felág eredeti formájában dögunalmas kiadó volt, jogi dolgokat adott ki, és adóíveket. A szociológiai sorozat azonban világszám volt. Olyanok jelentek meg benne, olyan sikeres, mint Habermasnak a stúdiója, a nagy üzleti siker, az persze már az egydimenziós ember volt. De hát tulajdonképpen mindenki, Maurice Halbwachstól Lipsetig, klasszikusok és új szenzációk a világ nemzetközi szociológiai irodalmából. Ezt a sorozatot Friedrich Fürstenbergnek hívták, az egyik szerkesztő, a másikat Heinz Maasnak, akinek a neve igazán nagy néven a szociológiában, a teoretikus tankönyveit a szociológiához, nem csak mindmáig használják. Egy együtt azt olvastam, hogy a modern amerikai egyetemi kézikönyvnek is ez a Maasnak a könyvei adják a vezérfonalát, ha a szociológia elméletére van szó. Egyébként Horkheimerről kezdte a tanulmányait, amik itt le nem jött, és aztán Horkheimer asszisztensa volt. És tulajdonképpen is eredetileg az egyik társtettes, nem Lukács Velkéről szólt, hanem az egyik társtettesnek a művéről, Péter Krisztián Lucéról, aki csinált, ebben a szociológiai sorozatban csinált egy literatúr-szociológiai című Lukács válogatást. Ez a válogatás, vagy ott kiadást értem. És az egyik érdekes vonása az volt, hogy az egész Lukácsból készítette a válogatást, tehát a modernába fejlődés történetéből is szerepeltek lenne szemelvénynek a teoretikus formáncból, a lélekési formáncból, és ment el, hát ameddig akkor elmert, tehát azt hiszem, 56-os az utolsó írás, Lukács írásnak be tudott válogatni. És ennek az írásnak a kapcsán került a kiadó és Lukács Theo Pingusz közvetítésével kapcsolatban egymással, aki Theo Pingusz, ezt nem tudtam, de belenéztem a levelezésbe, és ettől már tudom, Lukács afféle irodalmi ügynöke volt, és akit Péter Krisztián Husz megkért a közvetítésre, hogy Lukács engedje meg ennek a literatúr-szociológiai című hallgatásnak a megjelenését. És Pingusz akkor részletesen idézett a Lutz leveléből, és már itt, abban a levélben, amit Lukásnak írt, és abban Lutz nem csak az elképzelését vázolja erről a literatúrszociológiai című kötetről, hanem fölveti annak a gondolatot. És egy szeretni tulajdonképpen a történelmi osztálytudatot is megjelentetni újra. Lukás reakciói is érdekesek, természetesen szabad kezdet ad a szerkesztőnek abban, hogy mit válogat a kötetbe, és szabad kezdet ad abban, hogy mit ír az előszóban. A kötet ez egy terjedelmes előszó is. És azzal a megjegyzéssel, hogy hát ami őt illeti, ő persze ezeket a korai dolgokat kihagyta volna a kötetből. És a történelmi osztálytudat megjelentéséhez pedig nem járulhatta. De a dolog azért érdekes, mert ugyanakkor a kiadót Lukács csak kiadó ajánlatát fenntartásokkal kezeli. Azt írja a Binkusznak, hogy ő tulajdonképpen erről a kiadóról nem tud semmit, a Lutzról nem tud semmit, és hát szeretne tájékozódni, miféle korba az, amit közé keveredni. Binkusz megnyugtatja, és pillanatokon belül, ez van 59 mondjuk szeptemberében, pillanatokon belül kiderül, hogy a kiadót nem csak ez a kötet érdekli, sőt a rendszerrel már azt írja a Lukácsnak 59 decemberében, hogy ezt a literatúrszociológiai című válogatást, ezt csak aféle szondának szánják, hanem úgy tulajdonképpen érdekeltek volnának a Lukács verke megjelenésében, megjelenésében. És a Lukács válasza is érdekes, mert azt írja, hogy de hogy mondjam, tulajdonképpen elég közömbösen reagál a Horognak az összkiadást érintő része, vagy a kukacra, ami a Horgon csinál. Ami igazán fontos számára az, hogy az esztétika megjelenjen. Ha nem sürgetne az időt, akkor néhány levélérzetet beolvasni, de Lukács reakciójának a lényege, hogy ami az irodalmi helyzetét illeti, nem reménykedhetik a munkájának a német megjelenésében, hogy ezt tekinti a főművének, tudnék az esztétikát, amit most a hónapokon belül be fog fejezni, és valami véresmit írja, hogy tulajdonképpen ez több mint privát kívánság az, hogy ez a munka németül is megjelenjen. Túl azon, hogy ezáltal az eredeti szöveg nyomtatásban is rögzítve volna, ez egy alkalom volna arra, hogy német olvasóival találkozunk. Ez az esztétika persze, amelyik Lukács szeme előtt level, és amelyiket egy tervezett 1960-ban az első megjelentett rendő közé sorol, beszélni az az esztétika, ami tulajdonképpen három részes lett volna, tehát egy ilyen összkiadás. Lukács által elképzelt tervében az első-második kötet az Egnár teszesztétési, a harmadik kötet az a cím, hogy Das Kunstwerk, das esztétische Verhalten, és a következő kötet a művészet a társadalmi történeti folyamatban címet is volna. És még 1900, jó, mindegy, ezt most ugorjuk. És megcsinálja közkiadás tervezetét, amely tervezet nem érdektelen, mert az derül ki belőle, ez tulajdonképpen természetes, csak az embert most utólag már meglepi, hogy az a Lukács, amikről az összkiadás tervezet szól, az 30-as, 40-es, korai 50-es évek Lukácsa. Ami eszébe kell, hogy jutassa az embernek, hogy tulajdonképpen a világszerte ismert marxista esztéta az, aki ezt a címkét viseli, az pontosan ezeknek az éreknek a rúgása, ami erős perspektívus, rövidüzsésben jelenik meg a Lukács tervezetében, az a korai írások természetesen, ez ismeri ezt a Lukácsnak ezt az attitűdjét a korai írásai iránt. Egy kötetet szánt, esetleg a 12. kötetet ezt a fiatalkori írásoknak szánja, ami azért érdekes, mert jó tulajdonképpen a történelmi osztálytudatos meg, mert nem csak előttem, de szóval nem csak az életünk formán, meg az összes kisebb írás. Ez egy terdemes kötet. Természetesen akkor a helyben kezdődik, amíg szóval se kerülhetek, hát arról nem tudtad meg a fizére. A másik furcsaság, hogy ez az összkeadás mennyire más Lukácsot mutatott volna, hanem szerepel ott az esztétika. Itt is van egy cezúra, amit a Lukács tulajdonképpen jelez is, mert a Benceler, a Frank Benceler, ennek a szociológiai sorozatnak a hangnak szerkesztője, ez tulajdonképpen eljátszik a gondolattal, hogy egy vezetés az esztétikából kötetlenül elkezdeni a sorozatot, és ez a mint kiderül a levelezésből, ez tulajdonképpen a különösség lett volna, amelyet a Benceler nem ismer, csak részleteiben, tehát a filozófikon publikált részleteiből, de amelyet írja vissza Lukács, valóban ezen a címmel jelentetett meg az olasz kiadó, de erről Lukács azt írja, hogy tulajdonképpen az, hogy bevezetés az esztetikával, hogy ez az ő esztetikájából való bevezetés volna, ez félrevezet. Jó, mondjuk eddig a tündöklés rész. A bukás az valamikor 70-es évek közepén kezdődött, amikor Günther Grass-a Luchterán írói közé tartozott, mert Luchterának közben lett egy irodalmi szekciója. Egy bejárt létrehozását, egy aféle munkásnapos létrehozását javasolja. Láthatólag érzekelhetőleg azért, mert erősen problematikusnak tartja a kiadók és a kiadók szerzőinek a kapcsolatát. Nem akarok rász, tehát egy szép írót fejből idézni, mégis a biztonság volna. Im Verhältnis ist der Verleger zu ihren Autoren, rief Günter Grass 1976 seinen auf der Verbandstagung versammelten Schriftstellerkollegen zu, hat sich ein Rest Leibeigenschaft gehalten. Vorkapitalistisch können nach wie vor Bittergüter in Verlagsgestalt samt Gesinde und Arthäusern verscherbert werden. A verserverés az a Luchterán szerzőjének osztályrésze lett. 85-ben a tulajdonosok eladják a Klavertnek a kiadót. Auszetszolva, hogy hívják ezt magyarul, erre vízben hagyva a szerzőiket. És 85-ben, vagy 85-ben meg is jelent egy tiltakozás. A Paul Prince-a kezdve mindenki aláír a Luchterán eljárása ellen, amelyik a Lukács kiadást als Ruine in der Forschungslandschaft stehen ließ. És hát a Lukács köteteknek az egymás utánja is erről hangoskodik. A 11. 12. ez a Die Eigenart, az 5., 7., 6., 8., 2., és 10. kötet, ezek évente jelennek meg. Aztán következik 5 év szünet, és folytatódik a sorozat, hogy Die Zerstörung der Vernunft, Talmai Filozófia der Kunst és a Heidelberg Esztétika, Markus György csinál meg a Durkheim számára. Aztán 7 év szünet, és megjelenik az Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas és a Zuantologie des Gesellschaftlichen Seins. Aztán 11 év szünet, és egy másik kiadó, amelyik még az Aesthesis fele, amelyik ezt a kötetet is megjelentette, megjelentette az autobiográfit, és Schriftnit, és hát ezt. Szóval ezért kell örülni a kötetnek, ezek ilyen kötetek. Örülni kell, a többi érvet pedig elmondják azok, ennek az előadásnak, ennek a bemutatónak az előadói, megkérem Eller Ágnestől, mondja el nekik.
Jó, köszönöm szépen. Muszáj ezt?
Muszáj.
Nem kell, ugye? Haladtam.
Így
haladtam,
igen.
Haladt. Jó, az még haladt. Jó, a kedves összegyűltek. Ugye most könyvbe mutató alatt ültünk össze, úgyhogy én csak ezt a könyvet fogom bemutatni. Nem beszélek Lukács Györgyről általában, hanem erről a fiatalemberről. 18 és 28 év közötti fiatalemberről, aki ezeket a tanulmányokat írta. Az első írásban még gimnázista, amit megjelenik, akkor 18 éves sincs éppen. Az utolsó írásában 28 éves lesz. Ez alatt a 10 év alatt egy zseniális fiatalemberre ismerkedett meg. Valóban zseniális fiatalember az első írásától fogva. Ugyanakkor bizonyos változást figyelhetünk meg a munkáiban. Azt hiszem, a változás középpontjában a lélek és a formák áll, tehát azt mondanám, külön beszélnek azokról az írásokra, amelyek megelőzik a lélek és a formát, a lélek és a formákról, és azokra, amelyek utána következnek, különös tekintet az esztétikai kultúrára és a homályosságról szóló írásra, amely voltaképpen fejeződik be ez a sorozat. Lényegében ezzel fejeződik be. Most a legfiatalabb Lukács fantasztikus érzékel beszél olyan művekről, amelyek a kor számára központi helyet foglaltak el. Ugye Ibsenről, Ibsen volt akkor a nagy drámaíró. Ez a 19 éves nagyszerű Ibsen tanulmányt ért. Akkor még ugye némafilm volt divatban. A moziról ér egy tanulmányt. Nagyon érdekesen a filmről nagyon olyan dolgot elmond, amit később a filmesztétek fognak majd elmondani. Nagyon hosszú idő telik el angol filmi, az csak 29-ben jön be az én születési évemben, de Lukács már azt is elmondja, hogy milyen szerepe lenne a beszédnek a mozi szempontjából. De fölvetek, hogy mi lenne, hogyha a film beszélne. Nagyon érdekes, fontos dolog. Ami átömlik ezeken a tanulmányokon, akárkiről is van szó, hogy ez a fiatal ember boldog, hogy írhat. Hogy boldog, hogy lát valamit, hogy megérti azt a dolgot, hogy kifejezheti arról a véleményét. Nagyon-nagyon sokszor beszél magyar témákról. Ugye olyanokról, mint Kosztolányi Dezső, Boris Zsigmond, Kafka Margit, ugye ezek az akkori törekvő magyar költőzet, főleg Adiról is beszélve persze, de Kosztolányról is, az akkor a főkerek, a magyar irodalom költészet minden érdekli. Érdekli, és alapjában ezeket a műveket európai színvonalon elemzi. Azaz Lukács esetében fiatal Lukács esetében, esküszöm, nem tudunk különbséget tenni, hogy német vagy francia, vagy pedig magyar, mert az európai kultúrát képviseli akkor is, ha különös tekintettel van a magyar kulturális termékekre, hiszen ezeket ő ismeri, ismeri a nyelvet, a tanulmányok magyar nyelven íródnak, és ezért fontos számára mindaz, ami a magyar nyelven íródik. Különösen érdekli akkor is a dráma. De akkor a dráma érdekes módon még nem koncentrál úgy a tragédiára, mint későbben, hanem a drámára koncentrál, azaz örömmel ír, és nem érzékelhető ebben az időben, ebben a korai korszakban, hogy bármilyen módon dekadensnek érezni a saját korát. Érdekesnek érzi a kaját, a hatalmas virágzónak érzi a saját korát, semmiképp sem hanyatlónak. Tehát az öröm mindig benne van, minden írásban. A drámáról, a regényről, akár a verilliráról szól, mindig, akár a moziról beszél, mindenre. Ebből azt mondom, hogy a lélek és a formák egy választó víz a korai és a későbbi tanulmányok között. A korai tanulmányok ugyanis nem igazán filozofikusak, kritikai írások. A kritika nemesse fajtájával, hiszen esztétikailag megalapozott kritika, de kritikai írások. Most valami új dolog jelenik meg a lélek és a formákban, megjelenik a filozófia, esszé formájában írott filozófia, sőt, meg is indokolja, hogy miért kell filozófiát esszé formájában írni. Lukács vezeti be ebben ezen a tanulmány sorozatban, mert hiszen esszé sorozatról van szó, nem mind egy időben elkezdődött egy irodat, hogy ebben a sorozatban ő vezeti be azt, amit heterointerpretációnak nevezhetnénk. Hogy a filozófia nem önmagát értelmezi, hanem másokat értelmezi. A filozófia az irodalmat értelmezi, költészet, a regény, a novellát értelmezi. Tehát a filozófia másik műfajnak a testén fejti ki, fejezi ki a saját mondandóját. Ez egy olyan újítás, amit majd Adorno és Walter Benjamin fognak hasznosítani a későbbiekben. Nagyon tipikus lesz a későbbiekben a nem ideológiai kritikával együtt akkor már ez a bizonyos heterointerpretáció. Most itt sincs még ideológia kritika ebben az esetben. Mi van ebben a könyv? A karakterek, irodalmi karakterek bemutatása, filozófiai interpretációban. Na most, valamikor Hegel azt mondotta, hogy a filozófia nem más, mint a saját korunk fogalmakban elebeszélve. És Nietzsche azt mondta, hogy a filozófia nem más, mint önéletrajz. Most az az érdekes, hogy mind a kettő benne van Lukácsnak ezekben az esszeiben. Ez kétségtelenül fogalmilag kifejezett kor. Mert hiszen minden író a kor számára kor lényeges kérdéseit elemzi, sőt magatartásokat. Különböző a kor számára jellemző magatartásokat testesít meg, akár költészetben, akár novellában, akár drámában. Tehát Lukács ezeken a dráma értelmezéseken, vers értelmezéseken keresztül lényegében a kor. Tehát de a kort ábrázolja, a kort fejezi ki, hogy Hegellel beszéljek fogalmi módon. Ugyanakkor természetesen önéletrajzok is ezek az írások, legbelső a legtöbb az. Ez nem kell Lukácsnak a naplóját olvasnom, amelyik erősen hát színészi, azaz szerepjátszó napló, hanem ezekben az írásokban fedezhetjük fel Lukácsot, fiatal Lukácsot magát. Ugye Jean-Louis Philippe mondjuk ebben az eszében. Hát mindenki ráismer Leo Popperre, vagy nem, az ő konfliktusára, a szerelmi konfliktus, bocsánat, ott Balázs Bélával ismerünk rá, még a novalizmban ismerünk rá Leo Popperre persze, hogy most tévedtem, de helyre igazítottam. Tehát mindig ráismerjük az ő élettapasztalata, barátait, saját szenvedését, saját magáról elképzelt, mondjuk elgondolt, elképzelt involváltságát, hogy így mondjam, különösen a szerelmi háromszögben Jean-Louis Philippe-nél. Ugye emlékeztek arra jelenetre, amikor leírja, hogy amikor megmondja neki, amikor észreveszi, hogy nagy szerelme más szeret, akkor feláll az asztaltól, kimegy és hány. Ugye ez egy remek, ez nagyon kipuentíroz a Lukács ebben a tanulmányában, és azt is, hogy a nagy szerelemnek aszkétikusnak kell lennie, ez is ugye mondjuk igazolása a saját magatartásának. De hát nem úgy igazolja. Most azt akarom mondani, hogy ebben a önéletrajzi mondjuk ábrázolásban, azért benne van, amit Lukács nem olyan sokkal később megírt esztétikájában megfogalmaz. Tudjuk, hogy ha egy szerző ír valamit, és az olvasó, a recipiens érzi azt, amit a szerző ír, akkor sosem a szerző érzését érzi, hanem mindig a saját érzését érzi. Ezt írja ugye Heidelbergi esztétikában, tehát a és ebben az esetben ki a recipiens? Ő a recipiens. Ő olvassa Jean-Louis Filot, ő olvassa Novalist, ő olvassa Sternét, ő olvassa ezeket, és miközben azokat olvassa, lényegében átérzi azok segítségével, azoknak a sorvezetésével saját magát, ugye a recipiens mindig a saját érzéseit érzi. De ezek nem ugyanazok az érzések, amik a naplóban megjelennek. Ezek egész más érzések. Ezeket az érzéseket nincs valami felkelti, valami, ami fölött áll. Legalábbis az interpretándó azt is jól mondja, felett áll az interpretálónak. Tehát az interpretándó, ami fölött áll, ezt interpretálja. És az érzése az interpretándumból erednek. Tehát ez nem olyan, mint a naplóban eredne, ez egész más. Ez hasonló érzés, de nem ugyanaz az érzés, mert más az, ami ezt az érzést kiváltja benne. Na most a lélek és a formák. Egy korszakos kötet, korszakos eszékötet, nem véletlen nagyon sokra becsülték, Thomas Mann is sokra becsült az eszékötetet. Két oknál, a mellesleg azon kívül, amit mondtam, még két oknál fogva. Először is azért, mert az eszély, mint filozófiai műkban megjelenik. Ugye a filozófiának nem kell rendszernek lennie. Tehát magunk mögött hagyhatjuk a rendszert, de mégis filozófiát alkothatunk. És nem adjuk fel az empirikus és a transzcendens megkülönböztetését. Legalábbis az empirikus és a transzcendentális megkülönböztetését nem. Nagyon fontos különbség. Mert ugye a tragédia metafizikájában az empirikus és a transzcendens állítódik szembe, míg a korábbi eszékben inkább az empirikus és a transzcendentális állítódik szembe. De akár milyen módon, ez egy filozófia koncept, ettől lesz valami, ettől lesz egy írás filozófia. Hogy a kettő nem azonos egymással, az empirikus és a transzcendentális, akár transzcendens, akár nem. De most azért fontos ezt elmondani, mert a transzcendens megjelenése a transzcendentálisra szemben, ez a tragédia metafizikája. Nem véletlenül használja Lukács a metafizika kifejezést. Ebben az írásban megjelenik valami, ami nincs benne a korábbi, bár biztos, hogy jelekben megvan, de egészében nem. Van egy túlhajtottság ebben az eszében. Egy, mondhatnám, egy igen túlhajtottság, valami szélsőségesség, valami abszolútumra való törekvés, valami egészen újonnan megjelölő vallásos ihlet. Ugye lehet azt mondani, hogy negatív vallásos ihlet, de valamiféle vallásos ihlet, ami azután tovább vezet ahhoz, ami nincs meg az, a lélek és forma korábbi dolog, a nagy művészet iránti vágyban, nosztalgiában. Elkezd nosztalgiázni a művészet nagyságára. Ebben hasonlít Nietzsche-re, aki szintén a nagy műfajról nosztalgiázott. Igaz, fiatal Nietzsche ezt megtalálta Wagnerben, Lukács nem találta meg, Kisten Paul Ernstben találta meg Wagner helyett, de mindse ő is nosztalgiázott a nagy művészet irán, hogy manapság, ugye már akkor megjelent a gondolat, nincs igazán nagy mű, nincs igazán világtörténelmi nagy jelenség. A tragédia, ugye ez a világtörténelmi nagy jelenség, az végsőkig mennek, halállal állnak szembe az emberek, mindig vis-a-vis ilyen, ugye szemben a semmivel, ez egzisztenciális gondolat, szemben sem, ekkor olvassa Kierkegaard, és ugye Kierkegaard és Regina Olsen is benne van ebben a kötetben. Ugye ez a végső kége, mindig a semmivel állunk szembe, vagy a végsővel állunk szembe. Tehát a végsőben való gondolkodás nagyon idegen volt a legkorábbi, a 18-21 éves Lukács nem gondolkozott ilyen végső kérdése, elkezd a végsőben gondolkozni, és az a végsőben való gondolkodás tovább fog vezetni, és a később művek, nem említem most, más műveit, amikkel saját történetét dolgozza fel, ha saját történetét, és hát azokra a kérdések most nem térek, hogy az igazi szerelem, a halál, hogy ott is megjelenik, persze, hogy voltaképpen az igazi ember öngyilkos lesz. Ugye a tisztességes ember öngyilkos, nem bírja ezt az életet. Ugye ez a túlfűtöttség, talán ez a jó szó, ez a túlfűtöttség nem jelenik meg a ennél fiatal, ez is még fiatal Lukács, 28-as korában valaki nem öreg, viszont lehet már látni, hogy mihez fog ez a bizonyos tendencia vezetni. Mert egy tendencia nyílik meg, és az a tendencia az esztétikai kultúrában nagyon élesen kifejeződik, voltak éppen elfordulása a saját korunktól. Ugye a saját korunkat kicsinyesnek tartjuk, a saját korunkat érdektelennek tartjuk, szürkének tartjuk, a saját korunkat dekadensnek tartjuk, ez a szó meg is jelenik már ebben a könyvben, a dekadensnek tartott szó, és hogy egy egészen más világ kellene itt, egy más világ, ugye barbárok jöjjenek, ugye ez a... És ezt megismertek, kik a barbárok, esetleg a szocialisták lennének a barbárok, de nem elég barbárok, hogy az így benne van ebben a könyvben, nem elég barbárok a szocialisták, mert ugye mégis kompromisszumot kötnek a létező dekadens világgal, de azért egyesek mégis itt kezdték a kiutat. Na most az esztétikai kultúra kritikájában egy nagyon fontos dolgot fogalmaz meg Lukács. Ugye két dolog van, az esztétikai kultúra kritikája, és a másik, hogy milyen út vezetnek ki az esztétikai kultúrából. Ezt én szétválasztanám itt, mert igen, szét is választható még a szövegben is. Abban Lukácsnak igaza van. Ez a kor az esztétikai kultúra korában. A Anatole France-t olvasó, a Vörös Lilion. Ugye elmegyünk Firenzébe. Ugye csak úgy lehet az ember szerelmes, csak úgy fekhetünk le egymással, ha vásárolunk a Ponte Vecchion egy kis ezüst kalagot, aranykanalat. Ugye ez hozzátartozik a jó modorhoz, jó szerelmi modorhoz. És hát ugye Svanról emlékeztek, Svan egy elegáns típusát képviseli az esztétikai kultúrának, de ott is minden dolognak értéke az esztétikai megjelenésben, élvezetben és a gyűjtésben van. Ugye gyűjtjük a tárgyakat. Henry James, ugye a Portrait of a Lady. Mi történik ott Itáliában, a Portrait of a Ladyben? Ott vannak a gyűjtők. A gyűjtők, ezek mind gyűjtik, mennek szél, gyűjtik a kicsi darabokat, nagyobb darabokat, ilyen figurákat, olyan figurákat, és mindegy az evőeszköz, vagy tányér, vagy tál, legyen aranyból, ezüstből, de különleges legyen. Ugye, és az ember értéke attól függ, hogy érzékelje az esztétikai magasabb rendőrséget ezekben a tárgyakban és dolgokban. Ez ténylegesen elitkultúra, a gazdag középosztály, a felső osztály, nem igazán felső középosztály kultúra, akinek telik arra, hogy esztétikai kultúrát gyakorolja, és ennél fogva megveti az alja népet, akinek ehhez semmi érzéke nincs, még azt sem tudja, hogy kell egy kanalat megfogni, és különösen, hogy mit kell értékelni. Esetleg nem azt értékel, amit értékelni kell. Lukácsnak teljesen igaza volt, hogy az esztétikai kultúra, ha szabad ezt a kifejezést használni, elitista, vagy ha akarja, dekadens, azaz egy olyan kultúra, amelyik nem fér hozzá ahhoz, ami az embereket voltaképpen érdekli. Nem nagy művészet. Egy a nagy művészet nem esztétikai kultúra. Nagy művészet nagyot mond, az nagyot szól, az igazat beszél, az földerít valamit, az felmutat valamit. Hogy az mindenkihez szól, ugye ebben a korban írja Shakespeare-ről is a tanulmányát, és nagyon érdekes dolgot mond köve Shakespeare-ről, hogy nincs nála motiváció, mert teljesen igaza van, és ez nem hiba Shakespeare-ről, hogy nincs motiváció, hanem Shakespeare előnye. Nagyon sok érdekes dolgot mond Shakespeare-ről, de erre most nem tudom, olvassátok el a kötetet, vagy ismeritek. Ezt a Shakespeare tanulmányt én eddig nem ismertem, hogy nekem ez új volt. Ugye nekem az nagyon érdekes, hogy egy kicsit hasonlóképpen gondolkoztam Shakespeare-ről, mint a fiatal Lukács, már nem olvastam azt, amit Shakespeare-ről ebben a korszakban írt. Kicsit a furcsa dolog. Lukács ugyanabban a korszakban kétfelé gondolkozik. Itt van az esztétika kultúra, az előbb említettem, ahol alapjában előveti az elit kultúráját, mert elit kultúra. És aztán ott van a homályosságról szóló, ahol megvédi az elit kultúrát a kritikusaival szemben. Hiszen az úgy úgynevezett homályosak, ez a filozófia, amit nem mindenki ért meg, mert kis butos. Az emberek azt mondják, minek ezt megértened, úgy semmiről se szól, ez tarka marhanság és ilyesmiket. És az a Lukács azt mondja, kérem, ha nem veszitek magadnak fáradtságot, hogy ezt megértitek, az a ti bajotok, mert a homályos az nem homályos, az ez, megint azt mondom, transzcendentális és nem empirikus, megint használod a kifejezést. Tehát két tanulmány egymással szemben. Esztétikai kultúráról, nem, az egy tanulmány sorozat, és a valami homályosságról, és a kettőben Lukács nem ugyanazt mondja, hogy az egyikben kritizálja azokat, akik elitisták, a másikban pedig dicséri azokat, akik elitisták. Na most tehát az kétfelé gondolkozik, ahogy Lukács szokta idézni, őt idézem, szörös szívemben kétfelé gondolkozom. Ezt szokta ő magáról mondani, tehát szörös szívében kétfelé gondolkozott már akkor is. Na most, itt láthatjátok, hogy itt van egy fordulat. Egy fordulat, amelyik vágy, a nagy művészet iránti vágyódást fejezi ki, és a szót, hogy reneszánsz, itt használja Lukács, azt mondja, a nagy művészet reneszánszát kell előkészíteni. Az utolsó írásban csak németről van a könyvben, mert Németországban tart előadás, kifejezetten azt mondja, hogy Németországban most már nagyon mondjuk köznapi vágy állt a kultúra, várjuk, reméljük, a nagy művészet újra meg fog jelenni, reneszánszát. A nagy művészet reneszánszát kell most Németországban előkészíteni. Nem, tehát először itt használja valaminek a reneszánszát. Amikor különben az új világról beszél, akkor erősen vallásos kategóriákban gondolkozik. Ugye a zsidó miszticizmusban van a kis tanulmánya, Bar Shem Tovról a kis írása is ezt mutatja, de többször hangsúlyozza az esztétikai kultúrában is, hogy olyan valaminek kellene jönnie, nem csak a barbároknak kell jönni, hanem új vallásnak, új hitnek, amely közösséget formáló vallásnak, és hitnek, eszmének, hanem ilyennek kéne jönnie, és ez, amit várunk, ez, amit a szocializmustól vártunk, Anatole France, hogy akkor lett szocialista, akkor abba hagyta az esztétikai kultúrát, de Lukács szerint hát ez nem igazán megoldás, mert a szocializmus nem kereszténység. Tehát volt, hogy új kereszténységnek kéne lenni, jönnie, az új kereszténységtől várja a nagy kultúra megteremtését. Tehát itt éreztetek, hogy van egy vonulat, ebben a gondolatban minden lépésnél van egy nagyság, de a gondolat azért az örömtől, az alkotása kritikai munkásság örömétől, a filozófiai vonatkozáson keresztül, tehát a másról való, más interpretáció, az esze, mint filozófiai műfaj. Ugye ez egy nagy felfedezés, ettől jut el odáig, hogy a kort dekanesnek nevezze, hogy várjon egy nagy művészet létrejöttét, egy új vallást, egy új kereszténységet, amely a tragédia metafizika, amelyik ilyen szélsőségekben jelenik meg. Tehát voltak éppen a tragikus életfelfogás jelenik meg a 28 éves, szintén igen fiatal emberben, amelyik a lélek és a formák eszeiben egyáltalán nincsen benne, különösen a korábbi eszeikben nincsen benne, lassan alakul ki. Nem tudom, ezt a történészek, élettörténészek talán tudják, meg tudják indokolni, hogy mi ennek a változásnak az oka, de hát ha Lukács Shakespeare tanulmányából indulok ki, akkor azt mondom, a motivumokat nem kell keresni. Ugye? Ez történt, a motivumok nem érdekesek ebben az esetben, nem vagyunk Shakespeare persze. Egy dolgot még megemlítenék a végén, ez pedig a festészetről szóló Ken Stock tanulmány, ezt megemlíteném, mert azért Lukács abban az időben, és ez a kezdettől fogva így volt, ebben a kötetben mindig a legmodernebb mellett teszi a voksát. Mindig modernista, mindig szupermodernista. Mondjuk például az impressionizmus az nagyon elavultnak tartja, burzsa műve, azt nem mondjuk burzsa ebben az időben még, de olyan elavult művészetnek, és a nyolcakat, vagy a nyolcakat állítja a piedesztálra, és bizonyos fakik persze tökéletesen igaza, nem az impressionizmus kritikájával, hanem a nyolcakkal, aki látta Párizsban az Allegro Barbaro kiállítást, nem tudom ki látta, a nyolcakat állította ki Bartókkal együtt Párizsban. Ez egy nagyszerű kiállítás volt, és jöttek a franciák és nézték, és láttak, hogy másút is tudtak nagyot festeni. És ezt Lukács, mondjuk a magyar kultúrában Lukács fedezte fel. Tehát az újnak, a modernnek, a jelenkornak a felfedezése mindig ott volt a fiatal Lukácsnál, végig ebben az egész kötetben, szerintem ott lesz még a következő kötetben is, mert úgy tudom, hogy ez 18 év fog menni. Jó, köszönöm szépen!
Teljesen konkrét dolgokról, sőt prózai dolgokról. Először is arról, hogy ugye a Luchterhand félrekiadás utolsó 18. kötete a 96-ban, tehát a 90-es évek közepén jelent meg. És mivel kronológikus sorrendben épült fel az első sorozat, ebből következően ami hiányzik, az az első két kötet, bármennyire furcsa hangzik, tehát jelen pillanatban ez a kötet, az első kötet Erste Halband című részét reprezentálja, 1902 és 1913 között, majd a második Halband fogja tartalmazni a 13-tól 18-ig terjedő írásokat, és végül a második kötet, az pedig a 18-tól 23-ig tartó időszakasznak a szövegei. Tehát ennyit bevezetőként. Tehát igen, ez az első kötet első fele van, az első kötetnek egy második fele, amiről reméljük, hogy még az idén megjelenthet, de hát ez annak is nagyban függvénye, hogy Antónia, mint fordító, mennyire tud haladni a németül nem rendelkezésre álló szövegekkel, és akkor a második kötet fogja tartalmazni a 18 és 23 között íródott szövegeket. Megpróbálom a saját sorrendemet tartani. Igen, tehát a kötet szerkesztési elvei közül a legfontosabb, hogy azokat az írásokat tartalmazza. Ez volt a kiindulási alap, amik Lukács életében kinyomtatva megjelentek. Tehát ennél fogva vannak szövegek, amik később jelentek, csak megnyomtatásban, először Lukács halála után, ezek nem kerültek bele ebbe a kötetbe. A válogatás úgy történt, hogy hárman összeültünk, Werner Jung, Antónia Opitz és én, és fogtuk a Mariyama Keiichi japán Lukács kutató bibliográfiáját, meg fogtuk a 77-es ifjúkori művek című magvető kiadásban megjelent kötete, és tételről tételre összehasonlítottuk, hogy vannak egy különbözőségek, mert arra számítottunk természetesen, hogy az egyezések fognak dominálni, és valóban ez így is történt, tehát az egyezések túlnyomó részben megtalálhatóak voltak, alig láttunk egy-egy különbséget. Tehát olyan szöveget, amik a Keiichinél vagy a Mariyamánál megjelentek, itt a 77-es magvető kiadásban viszont nem. És akkor ezek után a kérdéses pontoknál ott az archívum alapszövegeban összegyűjtött alapszövegekkel természetesen egyeztettünk, hogy vajon az a szöveg, ami kérdéses, és a magvetőféle kiadásban jelent meg, az megfelele, egyezik-e azzal az eredeti szöveggel, ami a 1906-ban, vagy 7-ben, vagy 9-ben, vagy 10-ben különböző folyóiratokban megjelent. Ezek után a véglegesítettük a szövegek listáját, természetszerűleg igyekeztünk egy olyan válogatást csinálni, ami ugye a német közönségnek szól, tehát a német kutatókat és a német olvasóközönséget szólítja meg elsősorban. Így azt különösen a kezdeti írásokból, aminek kizárólagosan magyar relevanciája van, azt kihagytuk. Ez különösen a színház kritikáknál volt egy-két olyan színházi kritika, ami mögött olyan szerzés, olyan mű állt, ami a magyar irodalom történet írás számára is teljesen irreleváns, és egyébként sem tartozott lényeges megállapításokat. Tehát az leges legelején az 1902-es év terméséből ezt azt kihagytunk. Utána viszont követtük szinte teljes egészében a magvetőféle, tehát az ifjúkori műveket, ahol eltértünk, arról majd még külön beszélek. Mindenképpen megtartottuk viszont azokat a szövegeket kezdettől fogva, amikben már felbukkannak olyan témák, gondolatok, fogalmak, amik a Lukács, bár a fiatal Lukács később írásaiban is hangsúlyosabbak lesznek, hogy ezzel bemutassuk, hogy itt tényleg van egyfajta gondolati fejlődés is, és hogy ez a fiatal ember már nagyon korán földobott bizonyos problémákat a saját maga számára, amik megjelennek a legkorábbi írásaiban is, amelyek aztán végső kifejtést, vagy másféle megvilágítást, de inkább végső kifejtést, elmélyültebb kifejtést kapnak a későbbi szövegekben. Ilyen volt például a világnézet, ami már nagyon korán fölbukkan, akkor a forma, ami nagyon korán fölbukkan, vagy a romantika, ami már 1906-ban fölbukkan, de ugye az 1906-os Ibsen szövegben még a romantika alatt egyáltalán nem a jénai romantika, hanem egy ilyen átfogó romantikus elképzelés szerepel, és ebben a szövegben még sokkal inkább az érzelmi túlzások jellemzik a romantikát, tehát az a kép, ami a romantikáról az irodalom történetírásban bizony elég sokáig élt, és a későbbi Lukács gondolatok közül inkább csak a lehatároltság vagy a lehatárolatlanság problémája bukkan fel, de mindazok a nevek, amik a számára később a romantikával azonosíthatóak, a jénai romantika fontos nevei, azok még teljesen a perifériára szorulnak ebben a szövegben. Ezen túlmenően a szerkesztési elvek között ki kell emelnem, hogy nem teljesen követtük azokon a pontokon a német, illetve az ifjúkori műveket, ahol egyértelmű volt, hogy érdemes kiemelni a szövegeket és egy olyan csoportosításban közölni, amelyek később is önálló korpuszként jelentek meg, tehát az ifjúkori művekben szét vannak szórva az esztétikai kultúra szövegei. Itt viszont a német válogatásban kiemeltük őket a kronológiai sorrendből, és külön, mint esztétikai kultúra, tüntettük fel a szövegeket, illetve van olyan szöveg is, ahol megtörtük a szöveg folytonosságát, ez a Neue Ungarische Lyrik, az új magyar líra, amelyből kiemeltük, elkezdtük hozni 1909-ben, illetve sajnos a kötetben 8-ban, majd kiemeltük belőle az Adit, és az egész Adit áttettük az esztétikai kultúrába, hiszen így lehet reprezentálni az esztétikai kultúrát, mint önálló kötetet is. Azután fontos volt ugye ez, hogy a fiatal Lukácsnak a sokoldalúsága, amiről már eddig is szó volt, megjelenjen, tehát a képzőművészeti érdeklődés, a mozi iránti érdeklődés, de a végén ott látható egy szöveg a művészeti nevelés az iskolában, nagyjából ez a címe, tehát hogy mennyi minden megjelent, és hogy ez a német olvasó számára is nyilvánvalóvá váljon, hogy ez a fiatal ember tényleg hatalmas kíváncsisággal, érdeklődéssel fordult a kora kultúrájához, és hogy ez maga sajátos szemléletmódjával mennyi mindent felfedezett, amit mások esetleg, akik sokkal lehatároltabban fordulnak a saját korszakukhoz, egyáltalán nem nem amire ezek egyáltalán nem reflektálnának. Annyit szeretnék még mondani, hogy ez az első hárband félkötet, és ez kritikaként is felróható a szerkesztőknek, még nem tartalmaz jegyzeteket. Tehát egy alaposabb, részletesebb jegyzetapparátus névmutatóval együtt a második félkötet végén fog szerepelni. Ennél fogva ez a kötet hiányos, töredékes tulajdonképpen, de úgy gondoltuk, hogy ha azt szeretnénk reprezentálni, hogy a két kötet egy összetartozik, tehát hogy együtt alkotnak egyfajta komplexumot, akkor az a logikus, hogyha a végén szerepelnek a jegyzetek, a névmutató, a tárgymutató, mert így felerősítjük ezt az alapkoncepciót, hogy igenis, itt olyan mennyiségű szöveg van, ami egy kötetben nem fért bele, tehát 900 oldalt nem lehetett lehozni egy kötetbe, szükség volt a két félkötetre, de a két félkötet egy egységet alkot, és az az egység azáltal is demonstrálódik, hogy jegyzetapparátus, stb. majd a második kötet végén szerepelnek. Azok közül, a szövegek közül, azokat a szövegeket, amik német folyóiratokban jelentek meg, azokat természetesen át lehetett venni németül, sőt, törekedtünk is a betűhív átvételre. Ugyanakkor azok, volt egy csomó olyan szöveg, amikről vagy volt fordítás, vagy töredékes fordítás volt, vagy nem igazán jó fordítás volt. Itt volt Antoniának hatalmas munkája, és ez az ő hatalmas érdeme, hogy ezeket a szövegeket ő átnézte a fordításokon, javított, illetve hát volt egy csomó szöveg, amit ő maga fordított. És akkor én rögtön át is adom neki a szót, mert a fordítás problémájáról viszont ő fog beszélni.
Esetleg kell, akkor jobb így. Tehát nekem tulajdonképpen a mai napra volt egy előadásom, aminek az volt a német címe, Erfahrungen und Erkenntnisse beim Übersetzen der Texte des jungen Lukács. Na most én néhány idézetet át fogok venni ebből a német szövegből, de alapjában véve megpróbálom magyarul elmondani azt, amit itt németül elmondtam, de azzal a különbséggel, hogy német közönséghez szólt ez a beszéd, mégpedig ez a német felolvasás a Lipcsében, a kötet lipcsei prezentációjából való, tehát én inkább azt emeltem ott ki, amiről azt gondoltam, hogy a német közönségnek leginkább érdekes. De ennek ellenére megpróbálom először magyarul elmondani, ugye én 54 éve élek Lipcsében, magyarul jóformán nap hétközben nem beszélek, tehát ha nem tökéletes a kifejezésem, kérem bocsássák meg nekem, köszönöm, hogy itt beszélhetek róla. Tehát bocsánat a nyelvi kifejezésért. A tapasztalatok és felismerések, igen, mert én nem csak a fordításról szeretnék beszélni, hanem arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan képzelem el a társfordítást, és arról is szeretnék beszélni, mert én valamikor írtam egy dolgozatot Lukácsról, hogy amikor ezt a fiatal Lukácsot most fordítottam, mi az én véleményem arról a nagy dolgozatról, amit Lukácsról írtam. Tehát természetes, ha az ember megismerheti az egész fiatal Lukácsot, amit Németországban ugye nem volt lehetséges, akkor egészen másképp gondolkozik. No. Szóval ezt szeretném itt elmondani, és pedig, ha megengedik, azért néhány idézetet németül be fogok ide tenni, azért, hogy az összefüggést meg tudjam tartani. Mi az alap probléma a Lukács fordításával kapcsolatban. Ezt tudom egy olyan idézettel bizonyítani, amit azért szeretnék németül megtenni, közretenni, mert egy kicsit összefügg azzal is, amit Heller professzor asszony elkezdett mondani. Tehát én igen, azzal kezdtem, és azért is kezdtem így, mert Julia Bendőt szeretném itt, mint kolléganőt, mint munkatársat azért valamennyire, hogy mondjam, megmutatni, hogy ő is hozzánk tartozik mindenkihez, aki Lukáccsal foglalkozott. Éppen így azt szeretném, hogy itt azért mondjuk meg a folytatást is, és hogy mondjuk azt, hogy itt, amikor itt együtt ülünk, akkor itt van velünk Tanemann is, és itt van velünk természetesen Werner Jung is. Ez az új Mannschaft, hát nagyon újak nem vagyunk, de a munka szempontjából újak vagyunk, és elhatároztuk, hogy ezt mi, ezeket a köteteket, amit Zsuzsa említett, ezeket mindenféleképpen megcsináljuk. Kerüljön, amibe kerül, munka szempontjából. Tehát idézet, Julia találta ezt az idézetet. Az idézet a Neue Rundschau-ból származik, és Bi nevű szerkesztője a Neue Rundschau-nak a következő levelet írta Georg von Lukácsnak. Ich konnte mich leider nicht entschließen, ihre Anmerkung über Pontopidans Novellen für die Neue Rundschau anzunehmen, da ich schon mit ihrem Aufsatz bei den Lesern große Schwierigkeiten hatte, wegen einer zu starken Abstraktion, die sich bei der Lektüre schwierig macht. Ich muss unbedingt darauf sehen, mehr von den Sachen selbst in einer verständlichen Form reden zu lassen, als von den Theorien ringsherum. Mit dem Aufsatz, tehát azzal a dolgozattal, amit...
Hányban írta ez?
Ezt mindjárt megmondom, 15. február 15-én 1911-ben. De még lesz több közös gondolatunk is. Tehát ezzel az aufsatzzal, amire vonatkoztat ki, ott nem másról van szó, mint a Charles-Louis Philippe eszéről, azt én Band die Seele in Formen, Lukács benyújtotta, és Bi mondta, hogy nehézségei vannak vele. Im Januarheft des Jahres 1911, 1911 januárjában meg is jelenik ez az eszé, de nem teljesen. És ez a probléma hozzá majd a fordítás problémához is fog vezetni. Mit csinál Bi ezzel az eszével? Szerintem Lukács szempontjából szörnyű, de nem, mint ahogy Julia írja az első részét, hanem szétszedik az eszét, és az első és a negyedik rész jelenik meg azzal a megjegyzéssel, hogy kiveszik a nevet, a szerző nevét, mert Bi azt akarja ezzel jelölni, hogy az olvasó nem fog sokat megtudni Charles-Louis Philippe-ről, hanem az olvasó meg fog tudni valamit az eszé teória elméletéről. Na most természetesen egy ilyen torzítása a Lukács szövegnek, Lukács csak nyilván nagyon érintette, mert ugye tudjuk, hogy melyik eszéről van szó, talán arról az eszéről, ami hozzá legközelebb áll. De most, hogyan lehetne, mi az én problémám ezzel kapcsolatban, a fordítási probléma. A fordítási probléma az, hogy mindig van egy esszéisztikus rész, ahol az ember fel van lelkesülve, és azt mondja, hogy most egy irodalmi fordítást csinál, de amennyire, mikor belendült az ember az irodalmi fordításba, akkor jön egy olyan elméleti rész, amit nem lehet szabadon fordítani, hanem ott tulajdonképpen minden fogalomnak stimmelni kell, mert akkor nem stimmel az egész eszé. Tehát ez a fordításnál a legnagyobb probléma, hogy hogyan fordítjuk. Csak mellékesen mondom, ebben az előadás beletartozik, a Babits vita ismertetése is, mert tulajdonképpen a Babits vitáról majdnem ugyanerről van szó, hogy mennyiben filozófiai, mennyiben művészi az eszé. Ebbe Lukács rögtön beleszáll, és csak azért mondom, mert Magyarországon nem kell senkinek elmondani, hogy mi a Lukács Babits vita, de Németországon el kell mondani. Nekem ez volt az összefogó gondolatom, hogy a fordítás probléma itt is megjelenik, irodalom és elmélet. Ez pedig a fordításnál egy nagy probléma. Na most Lukács rögtön beleszáll ebbe a vitába, az összefoglalást, vagy az összefüggést ismerjük, ugye, Babits és a Lukács vita, és a Lukácsnak annyira fontos ez a vita, hogy beleteszi a Művelizegrisz népvizsgáit az előszóként a kötetébe. És itt kezdődik az első probléma, ezt azért jó lenne egész pontosan elmondani, mert hogyan fordítjuk azt, hogy a közösség a Verschwommenheit németre. Ez azzal függ össze, hogy mennyire lehet modernizálni egy fordítást. Ezt azért megpróbálom egész pontosan elmondani. Tehát ezzel az lenne a kérdés, igen, köszönöm szépen. Ezzel ugye az lenne most a kérdés, hogy hogyan fordítjuk le ezt a mindenki által Magyarországon is ismert szövegét Lukácsnak, az esztétise kultúr első bevezetését. Was für eine Übersetzung nehmen wir und miért? Megmondom, wie übersetzt man also diese inzwischen über 100 Jahre alte Text oder diese alten Texte? Mennyiben szabad modernizálni? És ezt egyetlen példán akarom bemutatni, ez a Babitsra vonatkozó előszó. Bei der von mir bisher vorliegenden Übersetzungen dieses Titels, über diese gewisse Nebligkeit, ihren Vorgangsmaßnahmen ismertük eddig, hogy über diese gewisse Nebligkeit. Na most, a Nebligkeit németül nagyon rosszul hangzik, nem illik egyáltalán bele a német nyelvbe, de mindig így használtuk, mert nem volt jobb. Na most akkor a modernizierungsfrage. Körülbelül egy évet ezelőtt jelent meg egy tanulmánykötet a fiatal Lukácsról, aki fordította németre, az azt gondolta, hogy ez a néplikáj nem jó, tehát akkor egyszerűen csinálunk belőle a következőt, über jenes gewisse nebulöse. Das nebulöse ist natürlich sehr modern, aber man kann das akzeptieren als Modernisierung. Nun, Lukács verwendet diese Formulierung, Lukács használja ezt a megfogalmazást a szövegben is, az előszó szövegében is. Na most akkor, hogyha a nebulöse, azt a címszöveget betesszük az előszó szövegébe, akkor tökéletes butaság, elnézést lesz belőle, mert hogyha a néplikát helyett most das nebulöse, azt veszem, akkor a következő jön ki belőle, idézek az előszóból, úgy, hogy a néplikátot, a nebulózidat, kicserélem. Dennoch kann ich nicht versäumen, idézett es, als Vorwort die wenigen Zeilen zu veröffentlichen, die ich als Antwort an den Kritiker meines ersten Buches formuliert habe. Aber diesmal schon ganz unabhängig von meinem Buch, bloß als allgemeine Frage nach dem notwendigen Nebulösen der Philosophie. Es gibt keine Philosophie, die irgendwo in irgendeiner Hinsicht nicht nebulös wäre. Hát ez kritikálna aluli, hogyha így gondolom el. Hát akkor most mit csinál a fordító? És mindezt legkisebb ebben a pillanatban az ember megérzi, hogy fel kell adni ezt a némlikány képet, mert nincs megfelelő olyan német szó, amiben a nébel, tehát a köd is benne lenne, és az, amit Lukács tulajdonképpen gondol. Hát én legalább 3 hónapig gondolkoztam azon, és hogy mit lehet ehelyett úgy, hogy megtartsam a képet, de a tartalma is értelmes legyen.
Hát találtam... A homályosság is megmaradjon.
Homályosság, hát az némlikájt, ugye ez a probléma.
Igen, ez a probléma, tehát arról a bizonyos homályosságról, vagy überdieses nebulöse, nem, egyáltalán nem stimmel. És most a mi kötetünkben, hát ezért mutatom be ezt a példát, és a mi kötetünkben az van, ugye, hogy Verschwommenheit, über diese gewisse Verschwommenheit. A Verschwommenheitban benne van a közösség is, de benne van az is, hogy a filozófia lehet verschwommen, mert mennél mélyebbre megyek a gondolkodásban, annál inkább verschwommen lesz olyan, mintha a tengerbe lemegyek, akkor annál kevesebb a fény, de mennél mélyebben vagyok, annál verschwommenebb a képe. Szóval én a Verschwommenheitot találtam, hosszú gondolkozás után, ha valaki nek a kötetben kifogása van ellene, akkor nagyon szépen kérem, mondja meg, hát ha lesz. Hagyhatjuk, igen, jó. Nem nehezebb, nem könnyebb azt is megfelelni, hogy arra is felelni, hogy milyen, mennyiben legyen irodalmi egy szövegnek a fordítása. És ezt én a német közönségnek a következő, a Gogen szövegen magyaráztam meg. Miért választottam a Gogent? Azért, mert a németeknek fogalmuk sincs Lukács viszonyáról a képzőművészethez, sőt, a dolgozatokban mindig az jelenik meg, nem is olyan régen, egy nagyon jó disszertációban, ami viszont amiben az volt, hogy Lukácsnak a művészet az irodalom. És semmi más, csak vagyis elsősorban irodalom. Tehát meg kell mutatni ennek a kötetnek az előnyét, hogy itten igenis nagyon sokat tud meg az ember a Lukács viszonyához a képzőművészetről. Ezért a Gogenról magyaráztam meg, de nem fogok most idézni németül, csak azt mutattam meg, hogy jó, akkor azt gondolja az ember, most csinál egy gyönyörű eszét, hogy Gogen, Lukács hogyan érzékeli ezeket a festményeket, jó, de mi van előtte? Egy hatalmas értekezés a festészetről, a festészet történetéről, a jelenkori összefüggésekről, azt pedig nem lehet szabadon fordítani. Azt hiszem, hogy a Julius Maier gréfétől vette Lukács akkor az idézeteket, de nem idézett a gondolatokat. Tehát ezt nem lehet csak egészen hülyen fordítani, hogyha értelmes legyen. Tehát ezt a Gogenön, ezt mutattam be a német közönségnek a Gogen szöveggel kapcsolatban. Jó, ezt hagyjuk, Gogen rendben. Na most a következő szövegek, amiket kiemeltem, az a Shakespeare szöveg volt. Miért? Mert én azt mondtam, hogy én soha életemben pedig megnéztem mindent, nem találtam egy összefüggő értekezést Lukácsnál Shakespeare-ről, hanem van a fiatalkori esztétikában egy csomó idézet, van a késői esztétikában egy csomó idézet, de nincs egy dolgozat, vagy egy tudományos értekezés arról, hogy Lukács mit is gondolt Shakespeare-ről, mint egy gondolatfejlődés. Tehát ezt mutattam be, mindenki a német közönség közül el volt csodálkozva, mert ugye ők nagyjából nem ismerik az első nagy doktori disszertációt, ilyen Pikrömszkösiste, de ezt modern drámász, nem nagyon ismerik nálunk a kutatók. Tehát akkor ezt magyaráztam el, hogy a Shakespeare fordítás esetén ez egy fontos kérdés volt, ezt a dolgozatot, mint egy egységes állásfoglalását Lukácsnak a Shakespeare problémához 1914 előtt. Na most, eine systematische Analyse der kritischen Stilisierung Shakespeares, ezt emeltem ott akkor ki, és azt gondoltam, de ezzel mindjárt a határaihoz is érek, azt gondoltam tulajdonképpen, hogy Lukácsnál úgy van, hogy dramatische Stilisierung. Na most én meg kell mondjam, nem vagyok filozófus, én irodalomtörténész vagyok, és ilyesmit, hogy dramatische Stilisierung, ezt tudom, hogy ez Hegeltől van, de az nekem ugye kell Hegelt olvasni, hogy meg tudjam hagyni azt, hogy Hegeltől származik ez a szó, vagy ez a fogalom. Tehát ez rengeteg munka, kutatói munka is, mert igen, akkor aztán van itt ebben a Shakespeare Aufsatzban egy idézet. Hegeltől származik, ez a következő fordítási probléma, Lukácsnál állandóan olvas az ember ilyesmit, hogy das irgendwo, Hegel sagt es irgendwo, oder Goethe sagt es irgendwo, na most keresenek oda einmal, sagt einmal, ugyanaz, mint irgendwo, na most akkor keresni kell. Most akkor Lukács azt mondja, hogy a magyar szövegben, hogy a Hegel jegyzeteiben találta ezt. Szó sincs róla, végignéztem az összes forlézónk, nachschriften von Hegel köteteket, és a végén mégis az esztétikában volt, de kellett, mert nem tudtam, megpesz interpretációval függ össze, szóval nem találom meg azt a helyet, amire vonatkoztat, akkor nem tudom lefordítani ezt a szöveget. Tehát ez is, hogy Lukács nagyon kevés adatot ad meg. Ez úgy gondolom, hogy ez mindenki tudja, aki Lukács szerkesztéssel foglalkozott, hogy nagyon sokat kell keresni, mert irgendwo, ha Goethéről és Hegelről van szó, hát akkor alig lehet megtalálni, de a végén az ember mindig megtalálja. Tehát literális övezetünk, Shakespeare, megcsináltuk. Igen. Na mostan a Shakespeare a német összefüggésben azért is fontos, mert a Lukács Shakespeare felfogását össze szokták hasonlítani Brecht Shakespeare felfogásával, és az mindig úgy jelenik meg, hogy az egészen más, mert ugye Brecht az nem az egyes alapokra koncentrált, hanem a közösségre, és nem a történeti rekonstruálást tekinti feladataként, hanem a kivenni a szövegből, ami nekem kell, amit én a jelenben fel tudok használni. De az ember egészen pontosan megnézi azt, hogy mind a kettő mit is mond, például Brecht a Coriolanról és Lukács Shakespeare-ről, akkor rájön azonnal, hogy ez milyen leegyszerűsítése a dolgoknak, és csak akkor lehet megítélni pontosan ezt a kérdést, hogyha az ember a fiatalkori Lukács Shakespeare dolgozatát ismeri. Akkor lehet erről érdemben vitatkozni. Na most nem úgy van, ez most a német kontextussal függ össze, azt kell tudni, hogy Németországban a fiatalkori Lukáccsal egyáltalán nem foglalkozott senki, és nem is foglalkozhatott, mert a fiatalkori művekből hát az Zeleny formán azt ismerték, és a Theonides románc. De mindent, ami ezzel függ össze, ami előtte van, meg Ja, ez még kell valamit mondanom, de először is, tehát ez egy egészen új perspektívát ad a későbbi vitákra is. És nem mondhatnám azt, hogy nem volt olyan Blecht-kutató, aki ezt nem tudta, mert a Mintzai, aki egy nagyon kiváló cikket írt a Blecht-Lukács debattéről, az előre megjelezte, hogy tulajdonképpen végső következtetéseket nem lehet levonni, mert nem ismerjük a fiatalkori műveket. Szóval a német kutatás szempontjából ez egy nagyon nagy jelentőségű és nagyon szenzációként érzett kötet, mert egész csomó új dolgot, vagy új szempontot lehet belőle kivenni. Én sokat beszéltem kollégákkal is, akik legelsősorban azt mondják, hogy a sokszínűsége a fiatal Lukácsnak, mert ugye ők eddig, mint ahogy el is mondta, eddig mindig azt gondolták, hogy ez egy száraz teoretikus, aki végeredményben csak mindenféle szabályt állít fel, és most egyszerre látják ezt a hatalmas perspektívát, és hogy ebből elgondolva tökéletesen át kell gondolni az életművet is. Ez volt az én fő tapasztalatom, az én saját tapasztalatom, de előtte szeretnék, mielőtt a végkövetkeztetéshez jutok, szeretném még elmondani azt, hogy ha most én nekiülök a Balázs Béla kötet fordításának, akkor mit jelent számomra az, hogy az archívum nincs, ahova oda tudok menni, és el tudom, és azonnal el tudom érni a könyveket, amit Lukács recenzál, mert ugye az ember fordít egy recenziót, most mondjuk, hogy recenzió, persze, hogy eszély, de recenziót, akkor nekem mi kell? El kell olvasni az eredeti szöveget, mert nem tudom csak szóról-szóra lefordítani, és meg kell néznem minden dokumentumot, ami vonatkozik, levelezés, mit tudom én, recenzió, tehát a dokumentumokat. Ha most én ezért eljövök ide Budapestre, akkor a következőben el kell mennem az Akadémia könyvtárba, meg kell rendelnem a Balázs Béla eredeti műveit, azután hogyha azt mind megkaptam, tegyük fel, akkor el kell venni a Filozófiai Intézet, nem tudom, könyvtárába, vagy hova kerül a hagyaték, azt én még annyira nem tudom, és az egy egész más hely, ahol nekem kutatni kell. Szóval ez az én szempontomból, mint kutató, fordító, stb. Szempontjából, ez egy katasztrófa. Ez egyszerűen katasztrófa, mint külföldi kutató, aki ugye eljön egy hétre, ha szerencséje van, és kibírja fizetni, és akkor rohangál ide-oda, de attól eltekintve, hogy ugye nekem azért a két szöveget jó lenne együtt is látni. Tehát ha az eredetit olvasom, és akármilyen kéziratot, hát akkor én azt nem tudom egy helyen megcsinálni, hanem egyik helyen ezt, másik helyen azt. Ez tény. Ezt szerettem volna még itt elmondani. Tehát ebből a kötetből, igen, az én végkövetkeztetésem, azért szeretném először németül elmondani, mert azt talán németül jobban el tudom mondani. Schlusswort. A végszót nagyon... Szóval ez nekem egy belső kötelezettségem ezt elmondani. Nun, mehr mache ich mit dem Schlusswort ganz kurz. Beim langen Brüten über die einzelnen Texte kam mir immer wieder der Gedanke, dass es nötig sei, von ihnen ausgehend das Gesamtwerk neu zu überdenken. Und zwar nicht als aufeinanderfolgende Stufen zu einer höheren Wahrheit, vielmehr als Entfaltung von einigen wenigen zentralen Grundideen von Anfang an unter den wechselnden historischen Bedingungen. In Alitum mit Lukács noch von oder minden fejlődés ellenére van két, három, négy olyan alap gondolata, amit sohasem ad fel, csak más történelmi körülmények között gondolja végig. Lehet ellene természetesen vitatkozni. Én mondom, nem vagyok filozófus, én csak azt mondom, miközben fordítok, aközben azért gondolok arra is, hogy hogyan láttam én Lukácsot régen, és hogyan látom most a fiatalkori bélek alapján. Köszönöm a figyelmüket, és elmondom.
Nagyon szépen köszönöm mindhármunknak az előadást. Egy antiházi mindám teszi, mint már nem utasbál, ez így látni, hogy látni, dia éve utasbál valóban. Ja. Und entschuldigung, dass es sich, dass es nötig war vielleicht. Ja. Azt hiszem, most jön ez a fejezet. Mondom a kötelességeim a bajoknál, hogy aki szeretne kérdezni, inkább kérdezni, vagy szeretné elmondani a véleményét. Ez most nem annyira forszírozna.
Annyit azért, hogy kritikát nagyon várunk, nem csak most közvetlenül, hanem később is.
Még kérdezem valamit öntől. Hogyan fordítják azt a híres mondatot az üvegen át homályosan?
A szövegen át?
Az üvegen át homályosan, egy híres bibliai mondat. Hogyan fordítják német?
Tükör át
homályosan. Tükör át homályosan.
Tükör át homályosan, ez most már az a filmek. Tükör
állva van,
igen. Hogy fordítják?
Nem ismerem a kontextust, nem tudok. Ehhez például most az
kellene, hogy megkeressem, ha fordítom, megkeressem a forrást, ahol a mondat le van írva, és akkor gondolkozzak néhány hetet azon, hogy hogyan kellene ezt lefordítani. Hirtelen, ezt, mert szóról-szóra fordítás, az nem szóról-szóra nem lehet
egyébként. Hát persze, erről van szó. Világos. Azért kérdettem, de biztos van szegvárd.
Meg kell nézni, hogy az Úr hogy mondta azt. Németül.
Ez pontos. Igen, ez biztos, ez megvan németről.
Megvan németül, de meg kell nézni ezt, amit az Úr diktált.
Luther.
Dánkezer. Kardos András szeretne hozzászólni. Nem szeretni. Olyan mértékben sikerült leengedelnünk a közönséget. Hála Istennek, olyan mértékben sikerült leengedelnünk a közönséget, hogy nem szólnak hozzá. Ez nyilván a megihletettség, vagy a leengedeltség állapotából következik.
És mindenki nem szeret senki el sem nem hozzászólni.
Pszichológia. Csak kérdezni.
Csak egy rövid kérdésem lenne. Mi van most pontosan a helyzet a Lukács archívummal? Már szétosztottak, vagy?
Kardos.
Csapatai karcba állnak, vagy mondtok, micsoda?
És még megvan.
Még megvan, tehát... Gyere
minden előbb az
archív. Most mindenkinek van ezek szerint egy interpretációja a dologról. Az én interpretációm az, hogy attól hát most kérdezi, vagy érdekes egy tegnapi állapot is, és hogy mi lesz a holnapi állapot. Pillanatilag Egyben van az archívum. De ez tulajdonképpen egy erősen megtámadható megfogalmazás. Ugyanis az archívum, ahogy számomra létezett, vagy ahogy az én fejemben létezik, és egy évtizedeken keresztül létezett, az archívum egy, ez most nagyszerűen fog hangzani, bocsánatot kérek érte, tudományos műhely volt. Tehát egy olyan hely, ahol szövegekkel dolgoztak, kiadásokat készítettek elő, segítették a külföldi kutatókat, vagy kiadókat, hogyha valami hasfájásuk volt, ahol olyan emberek dolgoztak, akik értettek Lukácshoz, filozófiára tájékozottak voltak. Most nem magamról beszélek, de voltak ott olyanok is. Tehát, és egy olyan hely volt, ahol bejött egy kutató, és azt mondta, hogy érdekli valami, nem tudom, érdekli 30-as évektől, ki, mikor, kivel vitatkozott, akkor nem hülyén néztek rá, hanem szövegeket tudtak elérteni, orientálni tudták, stb. Most ez a valami, ez már nagyon régóta nem létezik. Van egy papírtemető, amit formailag lehet archívumnak nevezni, tehát nem esszük meg a Lukács könyveit természetesen, és nem bántjuk a kéziratokat, ezek megvannak, de azok a funkciók, amelyekkel a Lukács archívum azért büszkélkedett, ezért kevésbé, tehát könyvkiadás, hát igen, nincs magyar Lukács kiadás. Hát, na beszéljük meg ezt a dolgot a Lukács kiadásra, ne haragudj. Megpróbáltam. De megvan a Lukács archívum, tehát nem...
Lehet jönni kutatni.
Ezt a kötelező.
Hát ez nem
kell, de az... Nagyon szépen köszönöm a részét.